Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassa meg a gyülekezet, úgy, amint megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 22. fejezetében, a 34. verstől a következőképpen. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek, egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat, e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték: Dávidé. Majd újabb kérdést tett fel nekik: hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja: így szól az Úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott felelni egyetlen szót sem, és megkérdezni sem merte őt senki. Attól a naptól fogva senki nem kérdezte őt. Amen. Szeretett testvéreim, a templom szentelési emlékünnep az egyik legnagyobb ünnep a gyülekezet életében. Tulajdonképpen megfelel a karácsonynak, megfelel a húsvétnak, megfelel a pünkösnek. Lehet, hogy nem így marad meg a gyülekezeti élet gyakorlatában, mert általában, amikor a templomról beszélünk, és tulajdonképpen helyesen, maga egy épület önmagában semmi. Felhördültek a egyik gyülekezetbe, ahol korábban szolgáltam, talán 40 évvel ezelőtt volt körülbelül már, amikor meghallottuk, hogy az egyik francia templomot eladták, és kocsma lett belőle. Csak azt nem értem, hogy miért csodálkoztak rajta. Hát ha nincs benne gyülekezet, ha nem imádkoznak, ha nem hangzik az Isten igéje, ha nem szolgáltatják ki a szentségeket, akkor minek a templom? Akkor az már nem maradt templom. Amikor a jeruzsálemi templomot, a zsidók egyetlen templomát felszentelik, akkor ott el is hangzik: Isten nem kézzel csinált templomokba lakik. Van azonban egy ígérete, hogy ahol, akik őt keresik, oda megy. Amikor egy alkoholista kóvályogva hazamegy, és megretten a feleségének a szavaitól, ami majd várja, ha éppen férfi az alkoholista. És emlékei vannak Istenről, Jézusról, és elkezd imádkozni, akkor Jézus oda megy hozzá. Lehet, hogy aztán nem törődik vele, de a félelmeit, a gondjait, a terheit oda viszi. Mégis úgy gondolom, de bárki bárhol a saját otthonába keresi az Úrral való közösséget, az is lehet az ő temploma. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a templomunkat tényleg meg kell becsülni. Mert ez mégiscsak arra épült, hogy egy különleges hely legyen a találkozásra. Különleges helye legyen annak, amikor tényleg azért lépünk be a templomba, hogy az Úrral találkozzunk. Megtegyük hozzá, egymással is. akik rendszeresen járunk templomba, akik rendszeresen itt vagyunk a gyülekezetben, amikor úgy felragyog az arcunk, mert olyanokat látunk, akiket ismerünk, akikkel egy szeretett közösségben vagyunk. Jó találkozni itt Isten színe előtt a templomban. Jó együtt hallgatni az igét, jó együtt énekelni, együtt Isten dicsérni. Jó figyelni arra az üzenetre, amit Isten mond. Tegnap egy nagyon kedves vendégünk volt, aki igehirdetéssel, előadással, énekkel szolgált közöttünk, és hát végén búcsúzáskor én szokásból nem szoktam azt mondani, hogy köszönöm, mert jó volt. Csak akkor mondom, ha tényleg jó volt, az rám hatott, amit valaki elmondott. És oda mentem hozzá, és mondtam neki. És volt benne egyfajta bizonytalanság, egyfajta szabadkozás. És azt mondtam neki, hogy de te is csak azt mondod, amit én is úgy gondolom, hogy mondok Istennek az igéjét. Istennek a szavát. Akár ige hirdetésben, akár személyes beszélgetésben, én tudom, hogy az embereknek Isten igéjére, eligazító szavára, vigasztaló szavára van szüksége. És utaltam erre, és azt mondtam, és Jézus ezzel kapcsolatban azt mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket visszautasít, engem utasít vissza. Ezért az ige hirdető soha nem sértődhet meg, hogyha valaki hátat fordít neki, mert nem neki fordítottak hátat. Persze van ebben egy felelősség, hogy a hívő embernek akár lelkész, akár nem lelkész, az Isten igéjét kell mondani. És amikor kötetlen alkalmon vagyunk és beszélgetünk egymással, akkor bizony, aki csügged, annak mondunk is igét. Vagy aki hallelujázik, mert valami jó dolog történt az életében, hát vele hallelujázunk mi is, és dicsérjük Istent az ő adományaiért. És most ebben az igében azt szeretném igének az alapján elmondani, hogy ez az ige mi módon kapcsolódik a templomhoz. Nem csupán azért, mert itt halljuk, hanem a templomban, a gyülekezet közösségében lehet leginkább megtudni, hogy Isten mit akar velünk. Szeretném, ha föltennéd magadnak a kérdést, te tudod, hogy Istennek mi a terve a te életeddel? Szoktál ezen gondolkozni? Vagy van egy terved az életedről, és néha eszedbe jutott, hogy jaj, csak megsegítene Isten. Mondanám, hogy az a jobb, amikor ott van bennünk a kérdés, mit akarsz, Uram, velem? Aztán persze ezt egyszer megtanuljuk, és akkor mindig újra gondolunk arra, van Istennek egy sokkal hosszabb távú terve az életünkkel, mint ahogy mi általában tervezünk. Úgy mindannyian rendes emberek vagyunk itt a templomban, így van? Igen? Rendes ember igyekszik nem máról holnapra élni, hanem veszi a plajbászt, veszi a papírt, aztán számol, vagy ha jó a koponyája, akkor azon, ha nem, akkor a számítógépen, vagy számológépen, valamint csinál valamit, és kalkulál. És megbecsüljük azt az embert, aki egy kicsit takarékos, aki félretesz, aki gondolkozik, hogy holnap is legyen. Kétségbe esetten hallok embereket beszélni arról, hogy mi már nem fogunk nyugdíjat kapni, már nem én, hanem akik valamivel fiatalabbak, mint én, már mi nem fogunk nyugdíjat kapni, és hallom a keresztények ugyanezt mondják, és nem azt mondják, hogy lehet, hogy mi nem fogunk nyugdíjat kapni, de a mi mennyei atyánk fog gondoskodni rólunk. Értitek ezt? Tehát valahol baj van a templomba járásunkkal, baj van az Isten kapcsolatunkkal, baj van arról azzal, hogy érdekelne bennünket, hogy mit is akar Isten. Csak hát melbevágó a felolvasott igének az első része, ugye itt Jézust kérdezik, mert sokan jól tudják, hogy ki ő, de nem tetszik az, hogy Jézus nem olyan, amilyennek ők akarják látni. Mintha ma jönne közénk. Isten nem azt csinálja, amit én várok tőle. És ugye az előző szakaszban arról van szó, akkor a szadduceusok, ez egy valamilyen fajta párt, nehéz meghatározni, hogy milyen mondjuk a liberális pártnak voltak a képviselői, és azok nem hittek abban, hogy van feltámadás, nem hittek abban, hogy van a halál utáni létezés. És akkor elkezdték provokálni Jézus, de hát hogy lehet, azt mondtak neki, ezt most nem mondom el, mert ez nem a mai ige. A lényeg azonban az, hogy azt mondja Jézus, hogy Isten az élők Istene. Azok az ószövetségi személyek, akik meghaltak, Jézus előtt éltek. Ők élnek, és Isten az ő Istenük. Ők léteznek, hiába haltak meg. Mégpedig azok, akiket megemlegetett Jézus, jó helyen léteznek. Itt egy másik párt társaság megy oda, a farizeusok, meg az írástudók, és ők is csapdát állítanak Jézusnak. Melyik a nagy parancsolat? Vajon mit mondsz róla? És miután Jézus nem csak a kérdést tudja, hanem azt, hogy mit akarnak, azt az igét választja az Ószövetségből, amelyik a zsidóknak hitvallása. Márk evangéliumá az előtte levő mondatot is mondja, halld meg Izrael, az Úr a te Istened az egyetlen Isten, egyedül ő az Úr. Azért hát szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. És a második hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. És megállapítják a kérdezők, hogy Jézus jól felelt. A törvénytudók teljesen tisztában voltak az Ószövetség igéivel, és szinte ők voltak az őrei annak, hogy Izrael népe hogyan él. És Izrael népének a tagjai túlnyomó részt olyanok voltak, mint mi, rendes emberek, akik valamennyire igyekeztek komolyan venni a törvényt, csak egy baj volt. Nem volt élő kapcsolatuk Istennel. Elgondolták az életüket, meg azt, hogy milyen törvényeket akarnak betartani, mit vesznek komolyan, és mert ők választott nép voltak, ebben a tudatban élték az életüket. És itt Jézus dupla választ ad, mert a törvénytudók kérdezik, válaszol a szeretet parancsával, az Isten iránti szeretet parancsával, amelyik összefoglalja az összes többi parancsolatot. Hiszen minden ebből következik, hogy ki nekem az Isten. Nem tudom, mennyire emlékszünk vissza, hogy az úgynevezett oltári lekció ige, amit felállva hallgattunk meg. Emlékszik még valaki, hogy mit hallgattunk felállva? Mózes? Mózes 20-ból hallgattuk a 10 parancsolatot, tetszenek emlékezni? És az első parancsolat az egy hosszabb, mert sok minden benne van. Ne legyen más Istened, sehol semmilyen bálványod ne legyen, se fönn az égben, se a földön, se a vizekben, semmit ne imádjatok, ne tiszteljetek. És utána elhangzik a következő ige. Mert megbüntetem az apák bűnét a fiakon, harmad és negyedízik azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én igéimet. És lehet, testvérek, hogy mi, akik itt ülünk valahonnan visszamenőleg, sok nemzedéken át az ezer ízikből dédapánk, ükapánk, ősanyánk valaki, aki szerette az Urat, és imádkozott az utódaiért, mint ahogy úgy gondolom, hogy a nagymama is imádkozott a megkeresztelendő unokáért, hogy tényleg Isten gyermeke legyen, a szülők is imádkoztak, majd a megkeresztelt gyerek és a két idősebb testvére is imádkozni fognak az utánuk jövő nemzedékért, mert ez a normális. Mert mit szeretnénk leginkább, hogy a gyerekeinké legyen? Az Isten országa, az örök élete. Hiszen Istennek az a terve, hogy amikor letelnek a földi életnek a napjai életünkben, akkor az ő országába jussunk, ahol nem lesz fájdalom, szenvedés, jajkiáltás, veszekedés, versengés, csak béke, csak szeretet, csak boldogság, csak megelégedettség. Fel se tudjuk fogni, csak azt tudjuk, hogy a jelenések könyve drága kövekhez hasonlítja, aranyhoz hasonlítja, ami mindent felülmúló gazdagság. És persze abból itt is élünk. Mert Isten nem tagadja meg tőlünk, hogy az ő eljövendő világának a ajándékai itt is a miénk legyenek. Viszont egy különös, nem mondtam el, hogy milyen címet szánok ennek a prédikációnak, azt a címet szántam, hogy hűség Istenhez, hűség az Úrhoz. Mert az írásmagyarázók többsége azt mondja, ebben az Isten iránti szeretetben elsősorban nem érzelem van, hogy érzed-e, hogy szereted az Urat. Jó, hogyha szereted a szívedből, érzed, hogy szereted az Urat. De ebbe benne van az akarat, és benne van az erő. Benne van a hűség, hogy én nem akarok más Istent magamnak. Nincsenek bálványaim. Nem embereknél keresem az oltalmat, nem a politikusokban bízom. Még akkor is, ha éppen szeretem azokat, akik irányítják az országot. Én Istenbe teszem, Isten kezébe teszem az életemet, én benne bízom. Emlékezzetek vissza rá, akik házasságot kötöttetek. Emlékeztek rá? Ha templomba kötött, érdekes, mert az anyakönyvvezetőnél nem kérdezik meg, hogy hűséges akarsz-e lenni a házastársadhoz. Ilyen konzervatív dolgokat csak a templomba kérdezünk. Hát aki nálunk kötött házasságot, szereted a melletted álló, és akkor elmondja, hogy szereti. Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a halál tőle Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e hűséges lenni? Ez is benne van. És erre, akik jönnek hozzánk, azok mind válaszolnak. Nem tudom, hogy komolyan válaszolnak-e. De testvérek, nem olyan nehéz hűségesnek lenni. Gondoljatok a gyerekeitekre. Nem azt várjátok, hogy szeressenek? És ehhez hozzátartozik az ő ragaszkodásuk. A hűséget így is lehet mondani, hogy ragaszkodás, de nem csak egyszer-egyszer, hanem folyamatosan ragaszkodjanak hozzánk. Hát elvárjuk tőlük. Amilyen balga az ember még idős korában is várja, hogy a gyerekei ragaszkodjanak hozzá. A testvéri kapcsolattól, a baráti kapcsolattól ezt várjuk. Hát Isten, hogy ne várná, hogy aki megígéri, hogy végig kísérlek téged egész útadon, életutadon, akit megkeresztelnek, azokat Isten végig kíséri egész életutukon, akkor is, ha ők oda se figyelnek Istenre. Mert ő megígéri, hogy nem hagy el. Nekünk csak egy fordulatot kellene tenni, és odafordulni hozzá, és aztán ott maradni mellette. Különös, mert az Ószövetségben nincs egy helyen az Isten iránti szeretet és az emberek egymás iránti szeretete. De Jézus egybe kapcsolja. És azt mondja, ott lehet lemérni, hogy hűséges vagy-e Istenhez, hogy szereted-e őt, ha szereted az embereket. És ebben a szeretetben, az emberek iránti szeretetben egyfajta felelősség van. Az a felelősség, hogy törődünk egymással. De a világ nem így van berendezve. Hát látjátok. Emlékszem rá, amikor először kijutottunk Nyugat-Németországba, az egy óriási nagy kegy volt a akkori államhatalom részéről, de valahogy kieresztettek bennünket. És hát nem tudom, én kaptunk valami kis zseppénzt, hogy meg tudjuk venni magunknak a villamosjegyet, meg egyebet. És sokaktól hallottam, hogy jöttek haza áradozva, hogy hú, hát ennyi márkát kapott, meg annyi márkát kapott, meg milyen jól járt. És nem is mondom, hogy az nem jött jól nekünk. Csak bennem van egy nagyon rossz természetem van. Én mindig utána számolok, hogy mondjuk keres valaki 10 000 márkát, és én kapok belőle 5-öt. de hát én nem vagyok ott minden hónapban. Az mennyi? Nem tudom, észreveszitek-e. A világnak a milliárdosai, a bankok fizetnek azért, hogy az éhezők kapjanak enni, és néhány éhezőt megmentenek az éhhaláltól. És milliárdokat fektetnek a fegyverkezésbe is, népcsoportokat írtanak ki. Ez az ember egymással való magatartása. Jó Sándor valamikor a 60-as évek közepén mondott egy igehirdetést arról, hogy hogyan kell szeretni cselekedettel és valaminek az odaadásával. És az volt az igéje, oszd meg kenyeredet az éhezővel. Csak az volt, azt mondja, hogy hát minden keresztény család Magyarországon befogadhatna egy éhezőt, és nem lenne kevesebbje, hogyha adna neki enni. És csak figyeljétek meg, hogy mennyire nem így van. És azt mondja a prédikációjában, ha a világon az egyharmada volt, akkor nem éhező az emberiségnek. Az egyharmada kettőt fogadna be, akkor is mindenki megkapná azt, amire a testének szüksége van. És akkor miért is nem tesszük? Mert a magunk istenségében magunkra vagyunk utalva, és a saját megistenülésünkben magunk biztosítjuk magunk számára a megélhetést, az előmenetelt, abból pedig nem jut másnak. Nem akarlak benneteket semmire felhívni, hogy mit csináljatok. Mert az egész nem itt kezdődik, hogy ez a szeretet kettős parancsolata elhangzik. Hanem az igének a második része, amikor a Jézust kérdezőket, Jézus visszakérdezi. Ti kinek tartjátok a Mesiást? A Mesiás kinek a fia? És miután Jézus korára az egész zsidóság tudta, hogy Dávid utódja örökkévaló király lesz, örökké király lesz, ezért várták, hogy amikor eljön a Mesiás, annak Dávid családjából kell származni. Ezért az új szövetségnek a nemzetségi táblázatai levezetik Jézus születésének az elejétől kezdve a Dávidon keresztül való születését. Persze több száz évvel hamarabb élt Dávid, csak azt tudjuk, hogy most már Dávid házából nem tartanak számon senkit. Jézus az, aki emberileg Dávid családjából született. Fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Ő Isten és valóságos ember. Valóságosan Isten és valóságosan ember. Tulajdonképpen, mikor gondolkoztam ezen az igén, akkor az volt bennem, hogy még egy kérdést fölteszek. Kinek mondjátok ti Jézust? De ehelyett inkább elmondom én, hogy én kinek tartom Jézust. Először is ezt sokszor mondom, de el kell mondanom, mert így van. 20 éves koromban találkoztam Jézussal, hogy nem egyszerűen a Biblia lapjain lévő személy, hanem él, lehet vele találkozni. És elkezdett érdekelni, hogy ki ő, és mit akar. És ez egy feloldhatatlan dolog, az emberi értelem számára felfoghatatlan titok, ami Jézus személyében van, hogy Szűz Máriától született erre a világra. Mária is Dávidi házból származik, meg Jézus mostoha apja, József is. És akit adoptálnak, az tökéletesen. Azért, aki örökbefogadja. Ha van valakinek örökbefogadott gyereke, az névre veszi teljesen az övé. De a Szentlélektől fogant az ő élete. És ő a világ királya, a világ mindenség ura, Jézus. Tehát én őt úrnak vallom. Mindenkinél hatalmasabb úrnak, királynak. A világ mindenség királya. aki ma még szeretettel és szelíden mondja, szeretlek. Mert nem abban van a szeretet először, hogy mi szeretjük Istent, hanem ő szeretett minket, és Jézust, az ő fiát elküldte hozzánk, és értünk. Nekem Jézus ezt jelenti. Nekem Jézus az a személy, aki által nincsenek bűneim. Mert vannak, de megbánom, és kérem a bocsánatát. Mert ő azért halt meg, hogy magára vegye a bűneim büntetését. És számomra az a felszabadultság, hogy bár vannak sötét gondolataim, van nem megfelelő magatartásom, olykor bántok meg embereket szavakkal, olykor talán összeszorul a szívem, ez ritkán fordul elő, de mégis, mi lesz majd? De tudom, hogy Jézus mindenható. És ezek, és hogy megbocsátó. És hogy az áldozata ma is élő áldozat. Jézus imádkozik értünk az Isten királyi trónja előtt. Hogy meghalljuk, megértsük például azt az igét, amit ma üzen. És ő él az én életemben, mert kértem, hogy légy része, Uram, az életemnek. És én élek általa, és nincs jelentősége annak, hogy meg fogok halni. Számomra nincs. Olykor én is elmondom Pállal együtt, amikor látom ezt az összekuszálódott világot, az embereknek a süketségét, a gőgjét, az elbizakodottságát, az esztelenségét, hogy Uram, jobb lenne már hozzád hazamenni, mint itt kínlódni, hiszen úgyse figyelnek rád az emberek. De aztán mégis csinálom, és Pállal együtt vallom, te tudod, Uram, hogy meddig van nekem itt helyem, kell, hogy legyen helyem. Talán addig, amíg képes vagyok imádkozni. Akár maga tehetetlenül az ágyba, másokért, mert olyan kevés az imádság. Ő nekem Jézus mindenem. Mindenkinél többet ér. A feleségemnél is, a gyerekeimnél is, az unokáimnál, a menyeimnél, a testvéremnél, mindenkinél. Ez a legnagyobb ajándék, akit kaptam életemben, amit kaptam életemben. Ő. És erre a kérdésre, amikor a zsidók tudják, hogy Dávid utóda lesz a Mesiás, és hogy mondhatja egy utód a majd megszületendőnek, hogy Uram, a Szentlélek által Jahve. Az utód az Jahve. Az örökkévaló, az örökké létező. Már nem kérdezik, mert meg akarják ölni. Testvérek, ne írtsátok ki az életetekből azt az Istent, aki szeret titeket. Egy templom szentelési ünnep azt a célt is szolgálja, hogy örüljünk annak, hogy még nem ütötték le a keresztet itt a legmagasabb pontjáról ennek a háznak, és nem tettek a helyére félholdat. És ha tesznek, az csak azért lesz, mert mi nem becsüljük meg azt a szeretetet, azt az isteni tervet, ami nem csak holnapra, holnap utánra, hanem örökre tervez velünk, hogy itt és örökre az övé legyünk és nála legyünk. Amen. Uram, kérlek téged, könyörülj rajtam és támogass engem a te erőddel, hogy mind halálig hűséges maradhassak hozzád. Kérlek, hallgass meg kegyelmesen. Amen.